A kincstárnak az egy benne van a nevében, hogy, hogy a város kincsét, vagy az ország kincsét, a király kincsért felelős személy, tehát a király, vagy pedig akár a, ugye a város rábízza a pénzét, a vagyonát a kincstárnokra. Tehát ugye a gazda, a, ugye most már nem földművesekről beszélünk, hanem inkább a polgármesterről, vagy éppen a, az ország elnöke, az ország kincsét ugye rábízza a kincstárnokra, a fő kincstárnokra. És persze bízik benne, jól megfizeti őt. Jól megfizeti őt. A kincstárnok tudja, hogy a maga a, az ő munkaadója, legyen az a polgármester, vagy legyen a cégigazgató, ugye, vagy az ország elnöke, vagy a királya, jól megfizeti őt a szolgálatáért. És persze bízik abban, hogy ő azt a munkát tisztességesen végzi. A teljes vagyonát rábízza gyakorlatilag. Mint ahogy ugye a város rábízza a teljes vagyonát a kincstárnokra. Legyen az főkönyvelő, vagy nem tudom, hogy hogyan nevezik ma ezt a szemét a városházán. És ő végzi a dolgát, tehát a város, vagy a király, vagy a munkaadó, vagy a főnök, vagy a vezérigazgató bízik abban, hogy a kincstárnok a munkáját jól fogja végezni, és a város kincsét a városnak a gyarapodására fogja fordítani. Tehát, hogy a város gyarapodjon, bővölködjön, tehát jó befektetéseket, jó befektetésekre adja ki azt a kincset, ugye, amely által a kincs megszaporodik. Tehát szebb lesz a város maga, ugye, az utcák rendben lesznek, nem lesz szemét, gyönyörű szép parkok, és így tovább, és így tovább. Tehát a lényeg az, hogy, hogy a kincstárnok fölött ugye van egy uralkodó, egy gazda, vagy egy király, vagy bárki, aki bízik a kincstárnokban. Viszont ugye, mint a régi történetekben, egyszer csak ugye a polgármester, vagy a király elmegy ugye látogatóba a szomszédos országba, a szomszédos kontinensre, és meghagyja a kincstárnoknak, hogy na, továbbra is végezze a munkáját tisztességesen, ő bízik benne, és ő hazajön és busásan megfizeti őt az ő szolgálatáért. Viszont amikor elment a munkaadó, a főnök, az igazgató, a király a másik országba, a szomszédos országba, ugye elment mondjuk azt vakációzni, a kincstárnok hát visszaélt az ő bizalmával, és a város kincsét, a város pénzét elkezdte pazarolni. Tehát úgymond elkezdte dorbézolni, tehát dorbézolt abból a pénzből, kezdte pazarolni a pénzt, és nem érdekelte őt már sem a város sorsa, sem a királynak az elképzelése. Tehát úgymond hűtlenül bánt a rábízott kincsel. És akkor persze hazajön a király, vagy a munkaadó, a vezérigazgató, és hát megtudja, hogy a kincstárnok az ő vagyonát eltékozolta, elpazarolta. Na most ugye földi értelemben, földi esetben mit tesz a király? Mit tesz a király, egy keménykező király? Mit tesz az ilyen kincstárnokkal? Ugye még az ókori időkben is a fáraó, meg a királyok az ilyen kincstárnokot hát konkrétan felakasztatták, vagy mit tudom én, kivégeztették, mert hűtlenül bántak az ő kincsével, visszajöttek az ő bizalmával, eltékozolták az ő kincsét. Ezt teszik még ma is, ha valaki például egy ilyen főkönyvelő vagy kincstárnok visszaél a város vagyonával, a város költségvetésével, a város kincsével, pénzével, akkor az olyan embert ugye hát egyrészt elbocsátják az ő pozíciójából, ugye, és másrészt pedig számon kérik, tehát a törvényszék elé állítják őt. Ugye ez történik még az emberi, elbukott emberi valóságban is az ilyen kincstárnokokkal. Vagy tegyük fel, hogyha most én arra gondolok, hogy apa vagyok, ugye, és van nekem egy fiam, akiben én bízok, és rábízom a vagyonomat, elmegy kirándulni, és hát bízok abban, hogy a házamra ügyelni fog ő, tudja, hogy hol van a pénzem, tehát megbízok benne, és felkésztem őt, hogy azt a pénzt, vagyis a vagyonomat úgymond bölcsen kezelje, tehát nyugodtan használja, de bölcsen kezelje, ne tékozolja el. Akkor hazajövök én a kirándulásból is, és azon kapom magamat, hogy a házat teljes mértékben megürítette. A saját fiam, ugye a saját kincstárnokom kizsákmányolt engemet. Na hát ilyen esetben ugye nyilván legtöbbször az történik, hogy hát az apa mit csinált, elfogadja ugye azt, hogy az ő fia visszajött az ő bizalmával, és eltékozolt az ő vagyonát, és elment tőle. Elment tőle, ugye. Elhagyta őt. Már azáltal is, hogy meglopta őt. És akkor ugye szintén ugyanaz a történet, mint a kincstárnak esetében, általában az ilyen fiakat úgymond valamilyen módon megbünteti az apa. De tudjuk jól, hogy igazából nem is kell megbüntesse, mert már eleve evel a cselekedetével a fia, vagy a fiú, vagy a kincstárnok magára vette a büntetést, úgymond átkot vett magára, azáltal, hogy azt a kincset, amivel ő megbizatott, ő eltékozolta, és meglopta az ő munkaadóját, az ő királyát, az ő, mondjam azt, hát megbízóját. Azért jött nekem ez a példázat, ez a kincstárnok, a rossz kincstárnok példázata, mert azt tapasztaljuk a világban, azt lehet tapasztalni, hogy, és megmondom őszintén, hogy magammal kezdem a számvetést, hogy én is hatalmas kincseket kaptam. Én is egy ilyen kincstárnok vagyok atyám házában. Rám bízta ő az ő kincseit. Adott nekem nagyon sok kincset, adott nekem időt bőségesen. Adott nekem kegyelmet. Adott nekem mindent, amire szükségem volt, vagy szükségem van ebben az életben. És főképp miután elestem is, ugye a halál küszöbéről megmentett engemet. Utána ugye engemet elhalmozott az ő kincseivel, és folyamatosan elhalmoz. Elhalmoz látással, bölcsességgel. Régebb kívántam a bölcsességet, akartam a bölcsességet, és nem jött olyan sok. Most nem kérek semmit, és bőségesen elhalmoz engemet. Minden, amire szükségem van ahhoz, hogy éljek, ahhoz, hogy növekedjek, ahhoz, hogy megmaradjak. És elbuktam, ez az igazság, elbuktam, nem egyszer elbuktam, hogy az ő kincseit, amit én kaptam tőle ajándékba, azok után, hogy semmim nem volt, életkedvem sem volt, ez az igazság, életkedvem sem volt, amikor megláttam, hogy mifelé tart az életem, és úgy általában az élet itt a Földön, elment az életkedvem is. Na ezt ő nekem mind visszaadta. Nagyon sok kincsel halmozott el engemet. És nem egyszer volt, hogy azon kaptam magamat, hogy visszaélek az ő kincseivel, és elkezdem pazarolni az ő kincsét. Olyan dolgokra fektettem be a kincseket, amiket tőle kaptam, az életkedvet, az életörömöt, az életidőt, az életenergiát, olyan dolgokra fektettem be, amelyek az élet ellen mennek. És még azt is elkövettem, hogy mindezt az ő nevében tettem. Hát hisz én vagyok az ő kincstárnoka, nem? Nekem szabad mostantól rá hivatkozni, Isten nevében, vagy Jézus nevében. Pazaroltam el az időt. Azt, amit én a kincseknek a megőrzésére, a kincsek igazságos szétosztására, a kincs gyarapítására kaptam, azt az időt és azt az erőt, életerőt, azt az életkedvet, én visszavittem a halálba. Pontosan, mint a 9 leprás. És látom ma is ezt, hogy el lehet bukni. Hogy el lehet bukni. És tényleg ezt úgy említeném, mint elrettentő példát, hogy amikor az ember Isten nevében, aki őt megmentette, akár Jézus nevében, a kincseket a halálba taszítja, a halálba tolja, halálba fekteti bele. Van ilyen, ugye velem is történt ilyen, észre kellett vegyem is, észre vettem Isten kegyelméből, hogy azokat a kincseket, amiket azért kaptam, hogy éljek és örüljek az életnek, és hogy gazdag legyek, én a halálba fektettem, a romlásba fektettem. És tettem ezt ráadásul az ő nevében, az én megmentőm nevében, az én munkaadóm nevében, ugye, az én megváltóm, az én szabadítóm nevében. És ezt lehet látni a világban, hogy ez történik, és ráadásul úgy történik ez a dolog, hogy nagyon leplezett. Leplezett azért, mert, mint ahogy mondtam, Isten nevében történik. Tehát ez olyan, mint amikor én vagyok ugye a kincstárnok a városban, a polgármester elmegy egy hónapos kirándulásra, és hatalmas fesztiválokat szervezek én itten Gyergyóban. Mindenki ingyen eszik, ingyen piál, és ingyen dorbézol, csinál azt, amit akar, mert én meghívtam mindenkit, a polgármester, ugye, vagyis a város vezetőjének a nevében. Azt mondtam, azt hazudtam, hogy a polgármester akarta, hogy én fesztivált szervezzek, amíg ő nincsen itthon. És nem merül fel a gyanú az emberekben, hogy de hát ez vajon, ez a polgármester megbolondult? Hát hogyha már ilyen sok pénzt költ a bulira, a szórakozásra, akkor legalább miért nincs ő is itthon? Hogy erre a kincstárnokra bízta ezt a bulinak a megszervezését? Ugye? Igen, és a hűtlen kincstárnok, ugye, aki én vagyok, és mindenki, aki megkapta a kegyelmet, megkapta, visszakapta az életet, amit ugye ő már korábban eltékozolt, elkezdi pazarolni az élettelen dolgokra, a nem élő dolgokra, és teszi ezt Isten nevében, teszi ezt Jézus nevében. És így tudnak olyan dolgok történni, hogy amikor az ember ugye visszamegy a világba, akkor csinálja azt, ami nem jó, ami őt rombolja, és ami őt már korábban szinte megölte, és azt mondja magának, hogy ez az én munkaadóm, ez az én megbízóm, ez az én királyomnak az akarata. És ugye eszembe jut a Dávid története, hogy amikor ő elvette a leghűségesebb szolgájának a feleségét, akkor oda ment hozzá a próféta, Nátán próféta, és nem azt mondta, hogy Dávid, hát hatalmas bűnkövettél el, ezt csináltad, azt csináltad, hanem elmondott neki egy történetet a szegény ember, akinek volt egy kis báránykája, és a szomszéd ember, akinek rengeteg juha volt. És jöttek hozzá a vendégek, ugye, az ő vendégei is mulatságot szervezett, de nem az ő juhaiból vágott le egyet, holott neki nagyon sok juha volt, hanem elvette a szegény embernek a kis juhocskáját, akiben ő, ugye, az volt neki minden kincse, minden vagyona, az ő szemefénye. Azt vágta le, és azt áldozta fel. És Nátán próféta megkérdezte Dávidtól, hogy Dávid, mit érdemel? Mit érdemel az ilyen ember? Mit érdemel az ilyen ember, aki ezt teszi? És Dávidból ugye a lelkiismeret, az ő lelkiismeret egyértelműen kijelentette, hogy az ilyen ember halált érdemel. Ez a történet. Tehát Dávid saját maga fölött kimondta az ítéletet, mert Nátán próféta azt mondta, hogy te vagy az, te az ember. Gazdag vagy, mindenre megvolt a lehetőséget, a te szolgádnak volt egy egyetlen kis felesége, neked több feleséged volt, és te azt elvetted tőle, és meg is öletted őt, hogy te még az ő feleségével is élvezkedjél. Ez a kincstárnok, a rossz kincstárnok példázata is tulajdonképpen egy ilyen példa, hogy mindenki próbálja meg elképzelni magát a király helyébe, vagy a munkaadó helyébe, aki megbízik az ő embereiben, úgymond, megbízik az ő kincstárnokában, és az ő kincstárnoka kizsákmányolja őt. pedig jól megfizetted őt, jól megfizetted, busásan megfizetted, és megmondtad neki, hogy az övé minden, ugye, tehát bármire szüksége van, csak mondja, megadsz neki mindent, mindent. De mégis az történt, hogy amikor hazamentél, a te szolgád, vagy a te alkalmazottal, a kincstárnokot téged teljes mértékben kirabolt, kizsákmányolt. És ugye ilyenkor a lelkiismeretünk érzi, hogy igen, hát aki ennyire eldobja magától az életet, az igazi kincset, amit kapunk Istentől, az időt és az erőt, ugye, ez a két legfontosabb dolog, az élet, idő, az élet, erő, ugye, amit tudnánk használni a kincseknek a gyarapítására, a kincsek befektetésére, azt mi eldobjuk, elpazaroljuk, és közben hivatkozunk Isten kegyelmére, hogy ja, Isten olyan kegyelmes, ő a feltétel nélküli szeretet. Ő a feltétel nélküli szeretet. Még meg is magyarázom, hogy a munkaadón pontosan azt akarta, hogy az ő kincsét, amit rám bízott, azt én elpazaroljam és eltékozoljam. Megmagyarázom, az ő nevét használom fel arra, hogy elhitessem magammal és másokkal, hogy a munkaadómnak pontosan ez volt az elképzelése. És akkor ugye ilyenkor a lelkiismeret szól, hogy igen, hogy mit érdemel, vagy mi jár, vagy mit okozott az ember saját magának is, akár a környezetének is, azáltal, amit ő cselekedett. Hát ez a példázat röviden és tömören, nem tudom, hogy mennyire érthető, mennyire volt követhető, szerintem elég egyszerű. Úgy tegnap este jött ez a példázat, és már akkor fel akartam menni, csak na, én is ilyen kincstárnok voltam, ilyen hűtlen kincstárnok, hogy azt az időt másra fordítottam, amit erre fordíthattam volna.
Köszönöm a gondolatokat, Attila. Csak annyit fűznék hozzá, hogy szerintem ebben a példabeszédben mindenki magára ismerhet, mert többé-kevésbé folyamatosan nem úgy bánunk a kapott kincsekkel, ahogy kellene, folyamatosan rossz pénztárnokok vagyunk, többé-kevésbé állandóan szerintem, tudatosan vagy tudattalanul, és még föl sem fogjuk azt a kincset sem, ami ránk van bízva, szerintem annak a kincsnek a mértékét és a fontosságát a feladatnak sokszor. Úgyhogy szerintem, amikor úgy gondoljuk, hogy jól teljesítettünk ilyen szempontból, még akkor is valószínű, hogy jóval alatta teljesítünk annak, amit igazából teljesíthetnénk, de hát igen, van mit javítani. Én biztosan, hogy magamra ismertem, köszönöm.
Igen, Kinga, ez így van, tehát igazából minden szó, minden ilyen példázat, van az első számú vádlott, én vagyok, de nem is úgy azt mondanám, hogy vádlott, hanem inkább úgy mondanám, hogy figyelmeztetett, akit figyelmeztet az Úristen arra, hogy mi visszakaptuk az időt, visszakaptuk az erőt, visszakaptuk az életkedvet, és utána meg, mint rossz kincstárnokok, elkezdtük azt pazarolni olyan dolgokra, amelyek már nem az élet felé vittek. És éreztük, hogy nincsen békességünk, mert ahhoz már nem volt békesség. Az a békesség, amit mi megkaptunk a munkaadónktól, a királytól, az már nem volt meg. Nem volt meg, mert olyan dolgokra kezdtük használni az ő pénzét, az ő kincsét, amire ő nem adta azt. És a legszörnyűbb az, hogy mivel a lelkiismeret megvádol elsősorban, ő az első, aki szól nekünk, hogy te, valami rosszul történik, akkor mi kezdjük azt megmagyarázni, hogy de Isten a feltétel nélküli szeretet. Isten ilyen, Isten olyan, és úgy csűrjük, úgy csavarjuk, hogy nekünk van igazunk. Még ezzel sem mondom, hogy igazából baj, mert Jézus azt mondta, legyünk hidegek vagy forrók, ugye? Mert hogyha én azt mondom, hogy akkor én visszamegyek a világba, ezt csinálom, vagy azt csinálom, mert nekem az nem megy, és nem akarom azt csinálni, nincs ahhoz kedvem, nem kérem Istennek a kegyelmét ahhoz, hogy azt csinálhassam, amire ő adta nekem a kincset, az időt és az erőt, akkor oké, visszamehetek, meg van engedve. Csak a legdurvább az, amikor azt mondom, hogy én Isten nevében tettem azt, Isten nevében teszem azt. És ilyen szörnyűségek történnek a világban, és mondjam azt, hogy nem a világban, hanem az egyházban. Vannak itten konkrét példák, én neveket nem akarok emlegetni, mert nem etikus, tehát etikátlan mindenképp a neveknek az emlegetése. De olyan dolgok történnek, hogy akik így, mint kincstárnokok úgymond, akik megkapták a legnagyobb kincset, akik azzal visszaélnek, megmagyarázzák azt, hogy ők ezt miért csinálják. És még másokat is kísértenek, hogy azzal, hogy figyelj meg te, félreismertette azért a királyt, félreismerted a munkaadót, a polgármestert. Ő valójában nem azt akarja, amit te eddig hittél, hanem ő mást akar. Itt van konkrét példa, konkrét eset, és több is van, ráadásul több is van, de egy konkrét van, ami ugye nem is olyan rég történt, és valaki megkeresett, felhívott, és elmondta, hogy mi történt vele. Ugye a rossz kincstárnok azt kezdte magyarázni neki, hogy Isten, hát ő nem éppen olyan, mint ahogy mi ezt elképzeltük, hanem sokkal másabb, és valójában nem probléma, hogyha te, mit tudom én, drogos állapotban beszélsz az ő országáról valakinek. Nagyon alattomos dolgok történnek, és tényleg én felhívom mindenki figyelmét, akinek a figyelmét felhívhatom, és aki ezt örömmel fogadja, és háladással fogadja, hogy nagyon kemény idők jönnek. Péter apostol azt mondja, hogy az igazak is alig menekülnek meg. Hát még a istentelnek és a bűnösök, az igazak között történik ez. Tudjátok ti is, nincs értelme neveket emlegetni. Hatalmas dicsőséget láthattatok, és láthattunk közösen. Ajándékba adta ezt a mi megbízónk, ugye a király. Hatalmas dicsőségeket láthattunk, de viszont azt is láttuk, hogy mekkorát lehet zuhanni. Ez is a szemünk láttára történik. És ami szintén a szemünk láttára történik, az egyébként semmi különös, mint az, ami meg, de nem más, mint ami az írásban is benne van, meg van írva ez, hogy az ilyen kincstárnok, ő már ugye végül konkrétan a gazdája vagy a munkadója ellen fordul. Konkrétan a munkadója ellen fordul. Ez történik. És így történik az, hogy egyes emberek már azt mondják, hogy ők halucináltak, hogy ők csak képzelték Istent. Hatalmas bizonságokat kaptak, hatalmas dicsőséget kaptak Istentől, hatalmas kincseket kaptak, és már ott tartanak, hogy azt hiszik, hogy képzelték csupán azt, ami volt. És már olyan megosztásaik és kiírásaik vannak a Facebookon, mi szerint ő kötelezni mindenkinek, az összes ilyen akadékoskodónak, hogy beoltsák kényszerrel. Tehát ilyen is van. Ilyenek történnek. Én néztem ki a fejemből, és tényleg láttam, hogy a szemem láttára teljesedik be az írás. Aki nem velem gyűjt, tékozol. Aki nincsen velem, ellenem van. Ha én abba hagynám ezt a munkát, és megtagadnám azt, hogy akkor ezekkel a kincsekkel én gazdálkodjak, és forgassam ezeket a kincseket, előbb-utóbb én is muszáj lenne támadjam őt, mert már nem lesz középút, nincsen középút. És Jézus ezt annyiféleképpen elmondta nekünk, hogy számtalan helyen elmondta ezt nekünk. Tényleg. Hogy nincs középút. Hogyha én megtagadom, hogy az általa rám bízott kincsekkel foglalkozzak, és abban az örömömet leljem, azt mondja egyik helyen, hogy az utolsó állapotom rosszabb lesz az elsőnél, mert meg fogom tagadni őt. És még úgy is jobb nekem, hogyha megtagadom őt, mert talán úgy fogok járni az orosz katonatiszt, aki itt volt Romániában, és a kocsmában azzal fenyegette az embereket, hogy mindenkit agyon fog lőni. És akkor lement hozzá Richard Wurmbrandt, és hát Istennek az erejével a kincseket megmutatta neki, amiket korábban ő is ismert. A nadiszt összeesett, térderogyott, és megvallotta, hogy korábban ő is pásztor volt. De amikor jött a kommunizmus, megjelett, és beállt kommunistának, és így lett belőle kommunista katonatiszt. Tehát meg kell tagadja az ember Jézust, és azt a kincset, amit kapott Istentől, és még ez is azért van, hogy megmenekülhessen. Tudom, hogy hülyén hangzik, de még ez is azért van, hogy megmenekülhessen, mert amikor megtagadja, megtagadom én őt, akkor gyorsan szembesülhetek azzal, elég intenzíven szembesülhetek azzal, hogy hogyan döntöttem. Viszont, amikor én, mint kincstárnok, Isten és Jézus nevében mondom azt, ami ellentétes azzal, amit Jézus mondott, akkor engemet már nem lehet megmenteni. Menthetetlen vagyok. Ez az igazság. Én nem akarok ezzel senkit sem megjeszteni ezekkel a gondolatokkal. Nekem is úgy jött ez tegnap. Eléggé intenzíven is éreztem, hogy fel kell vegyem. Még nem is voltam hűséges, hűtlen kincstárnak voltam, mert egyből nem vettem fel, nem írtam le. Csak most az előbb eszembe jutott. És most így, hogy Attila megcsörgette a csoportot, akkor úgy mondom, hogy egyúttal akkor már elmondom ezt a példázatot. Persze sok ilyen van a Bibliában, és Jézus így tanított bennünket, hogy megértsük a lényeget, hogy tudjuk magunkévá tenni az egészet, ugye. Tehát az ilyen példázatokkal megkapjuk a lehetőséget arra, hogy beleképzeljük magunkat abba a helyzetbe. Hogy akkor, amikor én adok valakinek valamit, és azt a valamit ő ellenem fordítja, akkor ugye érthető, hogy miért beszél Jézus a külső sötétségről, és nem egy helyen beszél külső sötétségről. Mert hisz ő döntött úgy, hogy ezt a kincset, az élet kincsét, az élet kincseit az élet ellen fordította. Akkor egyértelmű, hogy ő döntött a halál mellett, ugye, a külső sötétség mellett.
Ehhez szeretnék egy megismerésemet nektek most elmondani, mert most pont ehhez tartozik, én azt hiszem, hogy van egy kolléganőm, most már 5,5 éve együtt dolgozunk, és folyamatosan engem ki akar törni a helyemről, de hát még nem sikerült. Hát, és most ehhez akarom azt mondani, hogy ugye mindig, tehát hogy ő nem tud, és akkor próbál így a főnökségnek, hogy megmondja, hogy na hát akkor, hogy valahogy kirúgjanak. És neki ez most pont kaporra jött, hogy ugye jött ez a koronavírus, és ugye hát én miért ellenkezek, hogy nem teszem fel a maszkot, meg hogy miért vagyok én külön, mint ők. És a tavaly, mikor ugye, ezt megint hozzáteszem, elkezdődött ez a vírus, ők nagyon meg voltak szorulva anyagilag. És mondtam neki, hogy semmi gond, mondom, nekem van félrerakva, hát adok szívesen. De akarod, hogy egyedül álló vagy, hát ez neked nem fog hiányozni. Elég nagy összegről van szó. És mondom, nem, nincs semmi baj, mondom én ezt, tehát tudom nélkülözni, nincsen ebből gond. És akkor képzeljétek el, december óta egyszerűen annyira lebetegedett, hogy egész mostanáig egy hete kezdett most már járni, tehát 6 hónapja nem jön dolgozni. De mondom, előtte is folyamatosan a főnökömnek szólt be, hogy leveszem a maszkot, nem húzok kesztyűt. Ebbe az egy hétbe folyamatosan ugye megint azzal jön nekem, tegyen föl a maszkot, meg hogy hát elnézést kér, de ő még mindig nem tudta visszaadni a pénzt, és akkor ugye akkor a másik persze meg folyamatosan, hogy na hogyan tudjon velem kiszórni, és máma, képzeljétek el, megint mondja, mert ugye amióta én úgy megtértem, nem tudom mennyire emlékszel Attila vissza arra az álmomra, amikor mondtam, hogy elveszettem a fiamat, és avval elveszettem ugye Jézust is, és mikor mondtam, hogy gyűrű van az ujjamon, hogy vagy hát kérdezik, hogy én házas vagyok, és na attól a perctől én ugye hordom a karikagyűrűt, amit még anno a férjemtől kaptam, és ez ma rajtam volt, de jelzem, ő már 6 hónapja, én amióta megtértem, én ezt a gyűrűt hordom. És máma meg rám szól, hogy ha nem húzom le ezt a gyűrűt, ő szólni fog megint a főnöknek. Tehát mindig keresi, hogy alám tegyen. És mondtam, ha beszól a főnöknek, nem félek. Megmondom, hogy már 6 hónap, vagy 5 évet csináljuk ezt az online tréninget, és abban is benne van, hogy ha férnél vagy, csak a karikagyűrűt használhatod. És mondtam, ha talál szólni, és azt fogja mondani, hogy vegyem le, megmondom, én házas vagyok. És ha kikacak, hogy kivel, akkor egy az egybe már bennem volt, és itt beszéltem magamba, és mondtam, hogy erősítsen a Jóisten, hogyha kell szólnom, ő általa szóljak, hogy Jézus Krisztussal vagyok én férnél. Nem jött el az alkalom, de mondtam, ne dűl legyen bennem, könyörgöm, Jóistenem, te légy mellettem, ha kell szólnom, akkor ezt tudjam válaszolni. És nem szólt. Na de ugye itt van az, hogy amit most te mondtál, Attila, hogy az emberek mindig kihasználják a jóságodat. Tehát még ennek ellenére is, hogy hányszor, de hányszor kisegítem úgy munkába, most ugye anyagilag, akár gyerekeinek, ugye, ami most mindegy, ez nem, amit kinő a Glermi ruhacskáit, azokat is mind odaadom neki. De nekem ez jól esik. Tudom, hogy ők magasabb szintben vannak, meg itt a családja, minden, de nekem ez nem zavar. Csak hogy miért én vagyok neki ennyire az útjába, ezt még nem tudom, de majd biztos megkapom erre is a választ a Jóistentől. Na, bocs, csak ezt akartam hozzárakni, hogy ez tényleg most így nekem kapóra jött, hogy elmondjam.
Egyik utód jó, hogy többször beszéltünk arról több videóban, hogy az Úristen a mi ellenségeinket, tehát az ő gyermekének az ellenségeit fel tudja használni arra, hogy őket még inkább arra késztesse, hogy még inkább ragaszkodjanak hozzá, hogy még inkább lássák, még egyértelműbben lássák, hogy mi az, amihez nem akarnak tartozni, mi az, amihez nem akarnak már ragaszkodni egyáltalán. Tehát az igazság az, hogy van egy ilyen szólásmondás, hogy minden jó valamire, a másra nem is, hát elrettentő példának. Tényleg ez van. És én azt látom, hogy sajnos még mi is, én annyira erőtlen vagyok, hogy szükségem van a negatív motivációra ahhoz, hogy felvállaljam az igazságot. És nagyon sok gyermeket, nagyon sok választottat, úgymond, még mindig a negatív motiváció visz az igazság ösvényén. Holott ez nem így kéne legyen. Úgy kéne legyen, hogy minket Istennek a szerelme, az ő dicsősége vigyen ezen az úton. Hogyha minden jó, hogyha sok pénzünk van és megvan mindenünk, akkor is vágyakozzunk ezen az úton maradni, mint ahogy Jób ezen az úton maradt, amikor megvolt mindene. Tehát igen, Isten felhasznál az ellenségeinket a mi erőtlenségeink miatt, hogy nekünk mutassa az irányt. Az ellenségeink mutatják az irányt, mert mi csak azt kell megnézni, hogy hol vannak, és akkor tudjuk, hogy mi nem ott kell legyünk, hanem pontosan az ellenkező irányba. Tehát sajnos az ellenségeink által is be tudjuk mi tájolni a mi helyünket, és ezért mondta Jézus, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért, mert őket is felhasználja Isten, hogy az övéit terelgesse. Tehát ne kárhoztassuk őket semmiképp, sem az elnököt, sem a miniszterelnököt, senkit, mert Isten felhasználja egyrészt őket arra, hogy minket szembesítsen, amivel nem akartunk szembesülni, mert ami bennük megvan, az bennünk is valamilyen mértékben ott van valahol, lehet, hogy nagyon rejtett módon, és másrészt meg arra használja fel, megmutassa, hogy hol nincs nekünk helyünk, hogy ne akarjunk semmiképpen kompromisszumot kötni a világgal. Ez minket motivál arra, hogy lássuk azt, hogy oké, kötnénk, mert amúgy az ember hajlamos a kompromisszumra. Tudjuk jól. És hogyha valaki csak úgy félig gonosz velünk, akkor még arra is hajlamos vagyok, hogy vele kompromisszumot kössek. És na, akkor egyezzünk meg, na, hogy kicsi ez, meg kicsi az. és abban a helyben engemet már nem tud megmenteni. Tehát azt adja az ő szívére, amit a fáraó szívére, az Úristen. Ahogy történt az Ószövetségben, aki azt ismeri, tudja, mert ugyanezt történik velünk is. Az írás szó szerint minden része beteljesedik rajtunk. Hát ugye Mózes is erőtlen volt. Nehéz ajkú volt, meg gyáva volt, meg nem akarta csinálni, meg minden. De azt a, tehát úgy írja az írás, hogy bekeményítette Isten a fáraó szívét. Persze az fáraó korábban sem volt szent. Isten őt csak abban erősítette meg, ami ő amúgy is volt. Júdást Isten csak abban erősítette meg, úgymond idézőjelben, ami ő amúgy is volt. Hogy akkor már vállalt fel, akkor már állj fel, menj, és árulj el 30 ezüstért. Na ezt tette a fáraóval Isten, hogy az ő szívét bekeményítette, mert másképp Mózsi bácsi és ott a bandája nem mozultak volna meg. Mert jó volt a fokhagyma, a füstölt kolbász, s minden. Jó volt a rabszolgaság, megszokták, köszönik szépen, jó voltak. És így használta fel ugye a hébereknek, a zsidóknak az ellenségeit, az egyiptomiakat, a fáraót Isten, hogy az ő népét a jó útra, a tökéletesség útjára terelje. És ugyanígy használja fel a Téltedben is, Ildikó, azt a nőt, hogy téged az igazság, nem hogy az igazság, hanem a tökéletesség útján tartson, és afelé tereljen téged, hogy te egyértelműen lásd, hogy hol nincs neked helyed. És pont azáltal, hogy támadva vagy, óriási esélyt kapsz arra, hogy akkor meg legyen próbálva a hitet, hogy akkor dönts, hogy akkor mit fogsz mostan felvállalni ebben a szituációban. Hogy ne legyen probléma, ugye, hogy kerüljük el a barhét, akkor bele csúszok az ő játszmájába, vagy pedig akkor is Istent választom, amikor azt mondja Péter, hogy á, Jézus, nem kell meghallja, gyere, húzzunk innét, érted? Így próbál meg bennünket, csak akkor el kell mondjam ezt, szerintem Kornélia majd el fogja mondani, amikor lesz lehetősége, személyesen, hogy ő például mostanapokban milyen kísértést kapott, milyen keményen meg volt megint próbálva, hogy evel a táborral, hogy ugye az a kicsi plusz pénz abban jöttett volna Erdélybe, és ugye a tábornak a megszerzését rábízták, ugye, mert tavaly is ő szervezte meg minden, de kérték az oltás igazolványt. És akkor mondta, hogy akkor inkább nem megy táborba. Nagy hercehurca meg minden. Na akkor végül úgy döntöttek, hogy mehet táborba igazolvány nélkül is. Mit tudom én, tesztel, vagy nem tudom én mivel. És hát Cornélia ugye felvállalt akkor, hogy neki a pénz sem kell, a tábor sem kell, meg semmi. Igen ám, de viszont megint megfordította, ugye pontosan mindaz fáraónál, pontosan úgy, mert a fáraó elengedte egyszer őket, utána aztán meg visszaívta, azt mondta, nem mentek sehova. Ugyanezt történt Cornéliával, ez történik Ildikóval, ez történik Attilával és mindenkivel. Meggondolták magukat, ugye a tanúi meggondolta magát, és azt mondta Cornéliának, azt mondták, azzal zsarolták már durván, hogy ha ő nem oltatja be magát, még a főnökét is kirúgják, tehát az iskolai igazgatót. Hello! Ez az igazság, ez történt, ez Kornél aztán majd elmondja, hogy akarja. De nem hiszem, hogy titok volna, ezért én nem, így bátorkodom elmondani. Tehát meg volt keményen próbálva, és akkor is azt mondta, hogy tehát persze érezte a szívében a gyötrődést, ezt a kísértés, meg a próbatétel, meg a félelem, ugye a rettegés, hogy lesz-e pénz, mert ugye neki az iskolától van azt hiszem a lakhelye is, meg a pénze, meg a megélhetése, meg minden. És akkor most már nem azzal zsarolták, hogy őt kirúgják, még a főnökét is kirúgják. Tehát akkor megvolt ő teljes mértékben zsarolva, és ezt hangosan kell mondani. Ő megvolt teljes mértékben zsarolva az ő földi biztonságával, a megélhetésével, a házával, a gyermekével, ugye, mert azért csak könnyebb lemondani minden, hogy nincsen gyermeket. De amikor ott a gyermeket, és kell neki egy ház, egy födél a feje fölé, meg kell neki étel, és amikor az iskolától függ, ugye, úgy a pénze, a megélhetése, mint a lakhelye, ugye, otthona, akkor az ember már azért nem bánik olyan bátran a szavakkal. Így van-e? És Isten ebben a kemény helyzetben is megvigasztalta Kornéliát, és azt mondta, hogy ha kirúgják is, nem fog ő oltatni. Tehát nem csak azzal fenyegették, hogy ő elveszíti a munkahelyét, hanem a főnökét kirúgják miatta, hogyha nem fog oltatni. És pontosan elmondta, hogy hát Renáta által kapta ő a megértést, az impulzust, tehát Renáta által kapta az első magvat, ugye, és utána Isten arra vezette, hogy olvassa a 12. fejezetet, ugye, a jelenések könyvéből, amit neki elmagyarázott, megértetett vele, és akkor, amikor neki félnie kellett volna legjobban, ő örömében táncolt, és énekelt, és áldotta Istent, és azt mondta neki a lélek, hogy vajon az ég és a föld teremtőjének, Krisztus feltámasztójának, vajon van-e hatalma az ő munkaadója döntésén, vagy vajon van-e hatalma az ő főnökének a főnökei döntése fölött, vagy vajon van-e hatalma az Orbán Viktor döntése fölött? Ezt kérdezte tőle a lélek Kornéliától. És persze a szívében ott volt a válasz a kérdésre, hogy persze, hát az ég és a föld teremtője, mindenható Isten. Van hatalma minden fölött, mindenki fölött. Az ő főnöke fölött, az ő főnökének a főnökei, és mindenki fölött. És teljes békessége volt, és elengedte a tábort, a plusz pénzt, elengedte az erdélykirándulást, elengedte a munkahelyét, elengedte a házát, elengedte a gyermekét, elengedte az életét. És Isten úgy döntött, hogy csak ő fog elmenni a táborba, és ő lesz a felügyelő. És ott van a táborban a gyerkőcökkel, nem kellett semmi, mert az ég és a föld teremtőjének hatalma van. Minden, tehát nem hiába van nekünk leírva, hogy urak, ura, és királyok királya. Hogy azt bevéssük az eszünkbe teljes mértékben, hogy senki nincs. Azt mondom a főnökömnek, Poncius Pilátusnak, hogy nincs hatalmat fölöttem. Csak ha Isten megengedi. De ha ő megengedte, az is az én javamat szolgálja. Az is értem van. Így van-e? Ilyen dicsőséges dolgok történnek, de vannak próbatételek. Nehogy azt higgyük, hogy nincsenek próbatételek. És abból az irányból jönnek, ahol nem is várnánk. A leges, legkényesebb ponton fognak minket érinteni, és jönni, és próbálkozni, bepróbálkozni.
Ja, még annyit akartam, hogy ugye mikor visszajött, egyből ezt kérdezte tőlem, hogy be vagyok-e oltva, és én pont így, amit most mondtál, hogy én is azt mondtam, hogy hát aki teremtette a földet, az beoltatta magát, és nézett, mert nem értette a kérdést, és akkor mondta, most már várom ezt a következőt, hogy mert ők már mind a hárman be vannak oltva, hogy majd ebbe fog belekötni. De akkor megint fölteszem neki ugyanezt a kérdést, és egy kicsit bővebben azt hiszem, hogy jobban megértse.
Itt valaki ilyen próbáink egyébként, mert Istennek tényleg az a célja, hogy ő megmutassa az ő dicsőségét, az ő hatalmát bennünk és általunk. Ez az ő terve. Ezért próbál meg minket, azért próbál meg, hogy a próbában megmutassa az ő hatalmát, hogy megmutassa azt, hogy amit Dávid leírt, azt nem az ő fejétől írta le, hogyha halál árnyékának a völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Asztalt terítesz Kornéliának az ellenségei előtt.
Igen, hát ez annyira csodálatos, és így van, hogy egyénenként mindenki meg van próbálva, és úgy gondolom, hogy vagy én úgy veszem észre, hogy mindenki ott, ahol a leggyengébb pontján. Én saját tapasztalatból tudom csak a személyes megéléseimet elmesélni, hogy ugye nekem, hogy most már fölmondtam a munkahelyemen, nekem a család, és én tudom, hogy nekem a családomon keresztül fognak jönni a kísértések, és jött is, amit leírtam itt egy pár mondatban, ugye az a családi konfliktus szerűség, vagy így fölvezetése annak, hogy mi lesz, ugye akkor is dönteni kell, hogy a családdal megyek kompromisszumárán, vagy kitartok hűségben a hitben és az oltalom alatt. És azt is észrevettem, hogy annyira kegyelmes, hogy a szívünkbe, ahogy már eldöntöttük, hogy melyik megoldást választjuk, onnantól már nem is viszi véghez. Úgyhogy nem kell feláldozzuk a gyereket, csak hogy odáig a döntésig, hogy ugye az áldozat oltára nem kell feláldozni, csak a döntésünket vár, és utána persze lefújja az egészet, és nem történik meg. De ha mellette döntünk, és kitartunk a hűségben, akkor ennyi kell neki csak. Én úgy veszem észre, hogy nem viszi véghez, és nem kell megígyük úgymond a levét annak, hogy döntöttünk mellette, csak a döntésünk a fontos. Legtöbbször én így látom, hogy addig jut el a pontig, a gyenge pontunkon próbál meg, és ahogy döntöttünk, úgy már el is veszi azt a helyzetet, és már föloldoz, és már nem is aktuális, úgymond az egész próbatétel. Én így tapasztalom, dicsőség az ő nevének.
Na, csak azt akartam, hogy nekem is pont ez jött a buszon, vagyis ezt a kijelentést kaptam, és ezt tudom, hogy a jó Istentől kaptam, mert ugye úgy jött nekem is, hogy ha nem is beszélek is, ő tudja, mert ők a szíveknek a vizsgálója. Tehát, hogy én nem kell megszólaljak, én nem kell semmit mondjak, én csak lássa rajtam, hogy ott belülről én műzök, tehát hogy mi megy bennem végbe, és hogyha én tényleg így kitartok, ahogy akik azt mondta, tehát ő ezt már látja, hogy én min rágodok, tehát hogyha az ő dolgai vagy vele egységben, együtt, akkor ő ezt mind tudja, és ezért ad ekkora erőt. Én így vettem észre. Bocsánat. Köszönöm.
Na hát én továbbra is fenntartom azt, hogy a legjobb állás a kincstárnoki állás. A kincstárnoki állás az itt született, hogy mi örömünket lejjük atyánk kincseinek a megszerzésébe és kiosztásába, és az azzal való játékban, ugye, hogy játszunk, pontosan mint a Capitali, vagy hogy hívják, az a játék. Tehát, hogy játszhatunk, és ez hatalmas lehetőség számunkra, hogy játszhatunk, ez itt adja a kincseket. Viszont tudjuk jól, hogy ezeket a kincseket, ezt lehet másra is fordítani, tehát megvan erre is a lehetőség. Viszont ugye azt látjuk, hogy most például ott van ugye népszerűbb példa, közhelyé vált Hitler. Hogy ő mit csinált? Tehát ő rossz kincstárnok volt, mondjuk azt, ugye? Rossz kincstárnok volt. És ezért ő többet már nem kapott Istentől. Több kincset rendről. Viszont mégis neki volt lehetősége kárt okozni Isten kincseiben. Úgy mond. Hogyan csinálta? Hát úgy, hogy akiknek még járt a kegyelem, a kincs Istentől, azt ő elrabolt a csellel. És abból a kincsből, a másoktól megszerzett kincsből ő felépítette ezt a világbirodalmat, ami akkor volt, ugye ez a Hitlerjugend, meg mit tudom én, ezt a náci birodalmat. Tehát, hát úgy igazából azok az emberek, akik beálltak az ő seregébe, akik őt megszavazták, és akik féltek tőle, azok az emberek a kincseket, az életidőt, meg az erőt, meg a kegyelmet, azt szintén Istentől kapták ők is. Csak hát ők is mit csináltak azzal? Mivel nem keresték a bölcsességet, ezért a sötétség erőjének adták azt. Hitlernek adták a hatalmat. Ja igen, Renáta, amit mondtál, hogy a két proféta, hogy meghalsz, feltámadsz, mit tudom én mi. Erről mi már beszéltünk, te azt nem hallottad, Renáta. De akkor most elmondom nagyon röviden és tömören, hogy ez a két proféta, az egyik az Renáta, és a másik az ott a nem tudom én ki. Érted? Ez a lényeg, hogy az a két proféta ugye jelképesen az új szövetség szerint Illés és Mózes. De viszont Illés és Mózes nem fog visszajönni, mint ahogy mondják, ugye, hogy Illés először el kellett jöjjön. Akkor Jézus mondta, hogy utalt arra, hogy Illés eljött. Utalt Jánosra. Az nem Illés volt, hanem az Illésnek a szellemisége, az ő lelkülete. Akkor most nem fog ide visszajönni Mózes nagy szakállával, sabotjával, hogy megfenyegesse az itt a világot, hanem Istennek a gyermekei a Mózes és az Illés lelkületével szólnak a világ felé, a világ irányába. Az te vagy. Ti vagytok, én vagyok, és mindenki, aki megváltást nyert Istentől. Mi vagyunk a két proféta. A Jelenések könyve azt mondja, hogy meg fog halni, meg fogja ölni, legyőzi a fenevad a két profétát. Ennek a jelentését, amit mi kaptunk, azt mondom el. Aztán persze mindenki bírálja fölül, fohászkodjon, kapjon megértést, jobbat, tisztábbat, mint ez. Én nem bánom egyáltalán. Az, hogy a két próféta meg fog halni, a fenevad legyőzi a két prófétát, azt jelenti, ami mostan történik. Körülbelül. Tehát az történik, ugye, hogy a fenevad egy hazug betegségre, ugye, egy hazug megszorításra hozta a hazug megoldást, a vakcinát. Mert amíg volt a hazug betegség, és a világ félt és rettegett, addig mi beszéltünk. A két próféta addig beszélt. Mondtuk az evangéliumot, fűnek, fának, mindenkinek. És óriási hatalmunk volt, és elmondtuk azt, hogy ami eljövendő volt. Mi már korábban beszéltünk arról, hogy milyen katasztrófák lesznek. Ugye Isten a szívünkre helyezte. A két próféta beszélt. És a két prófétának a hangja, ugye az evangélium által zavarta világiakat. Zavarta. A nagy pofám, a nagy pofátok, bocsánat a kifejezésért, zavarja világiakat, ugye? Ez van megírva. A két prófétának a szava megzavarta világot. És az történt, amit ők mondtak, amit mondanak, ugye, amit a Istenek a gyermekei mondanak. És hogyan halt meg a két próféta? Úgy, hogy a fenevad, az Antikrisztus, megjátszotta, hogy felszabadítsa a világot. És akkor most oltás igazolvánnyal, ugye fel van szabadulva Magyarország, Románia, az egész világ, lehet menni nyaralni, meg minden. Tehát látszólag ugye a világ fel van szabadítva. És hogyan halt meg a két próféta? Hát úgy, hogy a fenevad megmutatta, hogy hello, megoldottam a problémát. Az persze nem mondja, hogy ő hozta létre a problémát, hanem azt, hogy látjátok, megoldottam a problémát. Az emberek mit csinálnak? Egymásnak ajándékoznak, elmennek bulizni, gruppensex, sör, pia, rock'n'roll értre, és nyomatják a bulit, ugye? És a két próféta meg van halva, ami azt jelenti, hogy ők a nevetség tárgyává váltak. Ilyen nagy vakációban, sörözés, meg minden, felszabadulás. Ki az ördögöt érdekel, hogy mit mondasz te, mit mondunk, mi az evangélium? Kit érdekel az evangélium? Lehet menni dorbézolni. Tehát mi nem haltunk meg, hanem látszólag meghaltunk. A világ most azt gondolja, hogy ezek bolondok voltak. Én tudtuk, hogy bolondok. Az oltás megoldotta a problémát, ugye? És a két próféta hazudott. Igen ám, de jön vissza a valós veszedelem. Jön vissza a valós veszedelem. Csehországban hurikán, tornádó, meg minden. És akkor mi megint kezdünk beszélni, és azt mondjuk, hogy látjátok, mi megmondtuk, igazunk volt. Tehát felemelt, minket Isten felemelt. Megmutatta, hogy a két prófitának van igaza, és nem a Covidnak, és nem a vakcinának. Na ez a két prófitának a halála és a feltámadása. Ezt körülbelül így adta a megértést Isten ehhez. Itt nem az van, hogy jön két szakállas báncs, és kezdenek ott ordibálni össze-vissza, hanem azok mi vagyunk. A halál azt jelenti, hogy a világ mostan álnyugalomban van. Ó, milyen jó ember, minden oké. Okay. Védettség igazolván, mehetünk moziba, strandra, meg mindenhova. És a két prófét az meg van halva. Hát, hogyha beszélnek is, úgysem hallja senki őket. Kit érdekel a két prófétának a hangja? Evangélium meg Jézus, hagyjátok már a hülyeséget. Nem, Renáta, nem. Mi is. Te is, és mindenki, aki hallotta az igazságot, megtehet azzal, csak aki kinyitja az ajkait, mindenki ez jelképesen. Tehát mi vagyunk az Illés, és mi vagyunk a Mózes. Most jelképesen Mózes. Most elmondom. Tehát visszajött az élet, ugye? Visszajött az élet, az, amit életnek hittünk, visszajött. És senkit nem érdekel, hogy mit mond Mózes és Illés. Mit mond Renáta, mit mond Attila, mit mond Erik, mit mond Ildikó, senkit nem érdekel. Hát megy a zene, van sör, van fajlat, van kölcsön, a bank ad annyit, amennyit kell, kártyára, kártya nélkül, mindenféleképpen. Na így hal meg a két próféta. És azért Mózes és Illés a két próféta, mert ugye Jézus velük találkozott. Amikor Jánossal és Jakabbal elmentek fel arra a hegyre, és találkozott Jézus a két prófétával, Mózessel és Illéssel, ugye. És akkor a dicsőség volt, ezek teljesen merészegettek. Péter össze-vissza beszél, azt mondja, mester, csináljunk neked itten sátrat, vagy három sátrat. Egyet Illésnek, Mózesnek, meg Jézusnak, most képzeld el, hogy akart adni sátrat a megdicsőült Jézusnak, meg Mózesnek, meg Illésnek. Péter. Tehát ugye így zavar, tehát akkor zavarban lehetett, akkor látta Isten dicsőségét, hogy hirtelen nem tudta, hogy a kóstolja, mit csinálják, én mit adjak, mit tegyen hozzá? Három sátrat? Na, miért Mózes és miért Illés? Azért Mózes és azért Illés, ugye, mert egyik proféta, ugye Mózes, ő ki volt? Mózes ő az volt, aki kihozta az embereket, kihívta a babonák földjéről, a szolgaság, a rabszolgaság földjéről, Egyiptomból, a rejkiből, a mit tudom én, varázslásból, a kártyajóslásból, meg mindenből. Ez volt Mózes, aki kivezette az embereket a bűnből, istentelenségből és a hazugságból. Ki volt Illés? Az, aki megtartotta őket. Aki hirdette Isten országát és folyamatosan profétált a varázslók ellen, a Baál papok ellen profétált, ugye? Hát ez a két lelkület, egyik, amely kihozza, ugye, kihozta, a másik, amely megtartja. Na ez is mi vagyunk, hát ki más legyen? Ki legyen? Hát mutassátok meg, mert kíváncsi vagyok, hogy ki lehet az? Hát kinek adta Isten az ő szavát? Hát nem nekünk. Még meddig mutogatunk másra, mi vagyunk azok. Tehát ugye ez mind ilyen jelképes dolog, tehát a Krisztus teste is mi vagyunk. Ugye most Jézus nincs éppen testben. Szevasz Erik, Isten áldjon, szia-szia. Tehát a Krisztus teste is mi vagyunk, ugye jelképesen. Az egyház is mi vagyunk, ezek mind ilyen jelképek. Mózes is mi vagyunk, Illés is mi vagyunk. Tehát Istennek a szava mi vagyunk. Istennek a szava mi vagyunk. Ide adta az ő szavát. Mi vagyunk a világ világossága, a két proféta. A halál az nem fizikai halált jelent, hogy akkor most meghalnak, és akkor feltámadnak, hanem ezt jelenti, hogy a fenevad legyőzött minket. Az ő cseleivel, az ő mutatványával legyőzött minket a fenevad. Ezt jelenti, hogy a proféta meg van halva, mert most senki nem kíváncsi a mi szavunkra. De amikor még egy hurikán jön Csehországban, vagy mit tudom én, egy gyergyóbai penséggel ottan katasztrófák történnek, és ugye azt mi előre mondjuk, hogy ez fog történni, na akkor azt mondják, hogy hű, te, tényleg igazuk volt, és Isten felemel minket, ugye felvesz minket, feltámaszt minket, és mindenki rettegni fog a mi szavunktól, és mások megmenekülnek, és áldani fogják az élő Istent. Ez van megírva. Tehát ne keressétek a két prófétát, mit tudom én, Honoluluban, mert azok mik kell, hogy legyünk. Ahogy tegnap Ildikó mondta, hogy tőle elfordultak, ugye? Ettől ére náltal nem vannak megölni. Nem azt mondom, hogy Isten nem engedi, még lesz egy néhány mártír, vértanú, eddig is voltak. Ezután is lehetünk mi is, nem tudom, nem az a lényeg. Tehát úgysem érdekel minket, a halál völgyének árnyékában járunk is, nem félünk a gonosztól. Egyszer azt mondta, hogy ne félj, hát akkor most ez még hányszor mondja, hogy ne félj. Elmondta 365-ször, vagy 366-szor a Bibliában, ne félj. Most mi, de akkor mi is szeretnék félni? Hát jó, annak akkor fél. Ha már annyira ragaszkodsz hozzá. Na, igen, Ildikó mondta azt, ugye, hogy elhagyták őt. Azt érzi, hogy mindenki elhagyja őt. És mi is, hát mindenki azt érzi, hogy elhagynak bennünket. Az a jó, hála Istennek, hagyjanak el. És épp ezért mi megkeressük az embereket. Megkeressük azokat, akik megmenekülhetnének. Minket elhagynak, de cserébe mi megkeressük azokat, nem akik elhagynak bennünket, hanem azokat, akik sóvárogva várják Isten fiainak a megjelenését. Na, ennyi. Elhagynak, semmi gond. Megkeresem én azokat, akik meg fognak menekülni.
Ja, azt akartam mondani még, hogy én még azt látom most még az emberekben, hogy ugye már a szeretetet is kiöltük egymásból, mert már akkora nagy távolságtartáson, hogy ugye tényleg így oda dobunk mindenkinek mindent, tehát a hitben is nincsenek sehol, és ami az utolsó lenne, még a reményt is kiölik magukból, mert nem is akarják, hogy valahogy hogy egyszerűen elfogadják, amit elmondok, érted? Tehát így, amit mondasz, megy a zene, van sör, hideg fagylajt, és ők ez nekik ez a legnagyobb öröm. Semmi. Ők hát tényleg jól mondja, nem is tudom most melyikben van, hogy semmit észre nem vesznek a világba, hogy mi történik. Tehát nem, mindenki házasodik és boldog, ennyi. Én ezeket látom és sírok. Ja.
Igen, tehát így vagy te mostan halott, ugye elhagytak téged, tehát halott vagy. Meg vagy halva számukra, hát Ildikó halott, bolond, nem tud bulizni, nem tud enni, inni. Bolond, meg vagy halva,
de
nem?
Én nem cserélnék egyel se, én így várom a jó Istent, meg Jézust, én így várom a második visszajövetelét, mert én ébren akarok lenni, és éjjel-nappal őhozzá imádkozom.
Hát Isten adja meg neked a szíved kívánságát.
Köszönöm.
Na, akkor ez is megvolt, sincs este. Még sincs este, ugye? Még nincs este. Azt mondja, amíg nappal van, addig hirdessük a szót, úgyhogy aztán, ha nap lement, akkor már nem dolgozik senki. Tényleg mindenkit arra bátorítok, hogy nem kell semmit, nem kell tudásba vinni, nem kell Isten helyett dolgozni, de amivel ő megbíz bennünket, azt végezzük el, mert amivel ő megbízott, arra ő adja az erőt. Legyen az egy talentum, kettő, fél, akármennyi, teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Mert hogyha azt nézném, hogy egy másiknak mennyi talentuma van hozzám képest, akkor azt mondanám én is, hogy hát én nincs, amit csinálják, hát nekem olyan kevés van. Nem érdekel. Ha csak egy fél van, akkor is azt a felet fogom befektetni, megosztani, megtörni. És azért adta Isten, hogy azt megszaborítsa a mi örömünkre, az én örömömre. Engemet nem érdekel, kinek mennyi van. Én azt osztom meg, ami nekem van, aztán mindenki az övével az kezd, amit akar. És látjátok, Renáta is milyen szépen elmondta, hogy ő is ugye, ahol lehetősége van, megoszta és érzi a békességet. Tehát azért adta Isten a talentumot, hogy érezzük a békességet. Talentumnak, a talentummal való gazdálkodásnak a békességét, ha úgy tetszik, ugye. Úgy mondjuk el, hogy tudjuk, ahogy jön, ahogy adja Isten, avval az eszközzel. Mutatjuk, mondjuk, háztetőkről, tömbháztetőkről, mindenhonnét. Persze, Renáta, nyugodtan szóljál, tehát, hogy igazából semmi más nem kell csináljunk, mint hogy egyszerűen megnyitjuk a szánkat. Úgy, ahogy te itt beszéltél ebben az előző beszélgetésben is például, semmi más nem csináltál, tehát egyszerűen csak megnyitottad a szádat, és Isten megtudotta azt tartalommal, igével, élettel. És én örömmel hallgattam és áldottam Istent, hogy ő szól hozzám. Hozzá nem Renáta beszéltottan, hanem Isten szólt hozzám. Valahányszor valaki, bármelyik őtök a lélek által szól, én nem azt látom, hogy most akkor kiírta, vagy kimondta, nem. Az Isten szólt hozzám. Mert ez az ő célja, hogy ő legyen mindenekben, mindenkiben. Ő dicsősége, hogy mi egymásban megcsodáljuk az ő lelkét, az ő dolga, hogy csak ő legyen bennünk. Mert ha csak ő van bennünk, akkor egymásban is őt csodáljuk. Ez a lényege az ő országának. Hogy mint ahogy például egy báránynak a szerítségében csodáljuk Istent, ugye, mert ott van az ő szerítségében a mező zöldjében, az ég kékjében mindenhol van Isten. Az ő tökéletes teremtésében mindenhol van. De mivel, hogy mi eltávolodtunk a tökéletességtől, ezért bennünk nem volt nyilvánvaló. De azt akarta Isten, hogy Jézus által nyilvánvalóvá tegye bennünk is, egyenként mindenkiben, az ő dicsőségét. Hogy amikor én Renátára nézek, akkor ne Renátát lássam, a régi Renátát, a gyarló embert, hanem az ő dicsőségét lássam. Mert hogyha Renáta örül, akkor ki örül Renátában? Hát nem Istennek a lelke az, aki ujong. Istennek a lelke az, aki az örömöt adja Renátának. Hát ezért ugye megadatik nekünk ez a hatalmas nagy lehetőség, ez a lakoma. Ez a lakoma, amikor tényleg bőségesen van eledel az asztalon. Bárhova nézek, az ő dicsőségét látom. És ez most itt a Földön, ez hogy történik? Most ez nem tud történni globálisan. Itt még van ugye bűn, itt még van tévegés, van megtévesztés, hazugság. Viszont Isten megadja azt a lehetőséget, hogy különböző emberekben, különböző személyekben, akiket mi ismerhetünk, és akiket úgymond ő egy útra helyez, hogy lássuk az ő dicsőségét, Tehát bizonyos értelemben, amikor mi beszélgetünk, vagy találkozunk, vagy ha találkoztok olyan személyekkel, akik szintén megváltottak, kiváltottak a világból, akkor ott van az ő dicsősége, egy kisebb mennyekországa. Ha találkozok valakivel, aki örömmel fogadja Isten országát, akkor ott van Isten országa. Ha találkozok valakivel, aki engemet bátorít, mert én lent vagyok, és megkapom azt a Isten lelke által, azt a bátorítást, akkor ott van Isten országa. Közöttünk van, mi bennünk van. És ugye most még homályosan ugyan, de tapasztalhatjuk Isten országát. Hol mást, hogyha nem itt? Ezen felül biztos, hogy sokkal több van. Ott, ahol már nem lesz semmilyen bűn, semmilyen hazugság, semmilyen csalafintaság, semmilyen gonoszság. Hát az biztos, hogy Renáta, te nagyon hamar megkaptad. Igaz, hogy óriási, na, tudom, hogy nagy szenvedéseken mentél keresztül, de látod, hogy ez a tűzben megpróbált arany, ami neked van. Hogy kemény szenvedéseken mentél keresztül, de látod, hogy megvan a tisztánlátás. És a másik azt, amit te megkaptál rövid időn belül, a másik azt keresi 20-30 éven keresztül, és ahol semmi. Még mindig csak betűk vannak a fejében, mindig csak törvény van az ő fejében. És nincsen meg az a tisztánlátás, ami neked megvan, ajándékba megadatott. Ez a tűzben megpróbált arany, ami neked van, Renáta. Na jó, akkor. Hála és dicsőség Istennek mindenért. Együtt lehettünk, és minden kijelentésért, minden örömét. Akkor folytatjuk le meg percen.
Köszönjük szépen. Isten fizesse.
Sziasztok, Isten áldjon benneteket.
Sziasztok, Isten ölelgessen mindenkit, jó szorosan, sziasztok.
Titeket is, szervusztok.